napember a rovat, benne pedig 30 Rita, író, utazó, blogot vezet, nem mondom tovább, mert szemeidet felfele merengedett, de hogy...
Onnantól kezdve megjelent az örvösgalamb, onnantól forgatja a szemét.
Orvosgalamb egyébként a monitoron, de valóban örvösgalamb, mert hogy itt nem tudunk ékezetet írni. Na de, beszélgettünk már arról, hogy te hogy apostrofálod magad, hogy ugye rengeteget utazol a világban, és eszembe jutott, hogy talán aki kívülről szemlél téged, mert hogy ebben az országban szerintem sokan vagyunk úgy, néha én is, hogyha hajlamosak vagyunk olyan könnyű ítéletet mondani, vagy gondolatokkal ellenni, hogy mi van akkor, ha valaki azt mondja, hogy hú, de könnyű neked, te csak így utazgatsz a hátizsákoddal. Ez valóban egy könnyű dolog?
Szerintem nem, és pont emiatt ebben az új könyvben, ami megjelent, leírtam azt a részét is az utazásnak, amit más nem lát. Tehát nem csak kellemes kalandokat, vagy izgalmas dolgokat írtam le benne, hanem azt is, hogy emellett, vagy emögött egy utazóban éppen mi játszódik le. Tehát azokat a belső vívódásokat, azokat a belső küzdelmeket, amin én keresztül megyek, lemondásokat, megpróbáltatásokat, bántásokat, vagy akár azt, hogy én hogyan utazhatok ennyit, hogyan tehetem ezt meg. És szerintem itt alapvetően a legfontosabb dolog az, hogyha valaki valamit nagyon akar, és ezt most nem csak az utazásra értem, bármire, akkor az a legfontosabb dolog, hogy ne azt mondogassam magamnak, hogy ja, én ezt úgyse tehetem meg, mert it's not my league, vagy nem tudom, ez nem az én asztalom, vagy ilyesmi, hanem átfordítom a fejembe, és egész nap azon agyalok, hogy én ezt akarom elérni, hogyan tehetem ezt meg az én életemben, az én életkörülményeimmel, az én személyemmel. És akkor utána elkezdek ezen morfondírozni. Tehát, hogy innen indul az egész szerintem. Ez egy alapvető különbség bárki, aki elér valamit, és bárki, aki nem között.
Igen, hát a mentalitás.
Igen, tehát itt kezdődik. Aztán ugye utána az, hogy az utazás az rengeteg lemondással jár. Tehát, aki hosszú távon utazik, eleve sokkal kevesebb pénzből él, sokkal kevesebb dolgot birtokol. Ugye maga az utazás az nagyon jól leképezi a való életet. Amíg van épp nálad, azt cipeled magaddal. Tehát minél
mindennapi kevesebb... ügy, hogy hol fogsz aludni, mit fogsz enni, bizonyos szempontból.
Igen, és így a teljesen más dolgok kerülnek a fókuszba, tehát konkrétan azokat a dolgokat kell megoldanod, ami valóban számít akár az élethez, a túléléshez. Nincsenek fölösleges lacafacák, vagy olyanok, hogy úristen, most XY miért nem válaszolt az üzenetemre. Ez nem valós probléma. Mármint, bocsánat, hát valakinek igen. Lehet, hogy épp a legnagyobb problémája, de hogy az életben maradáshoz nem szükséges. Tehát, hogy teljesen átfordul ez az egész, és egy valósabb élet, egy húsvér élet lehet ebből akár. És akkor ugye eleve ott kezdődik, hogy mennyi pénz kell az utazáshoz. Tehát, hogy akinek az utazás a fejében van nagyon sokszor, az csak egy kéthetes nyaralás. Egy kéthetes nyaralásra az ember egy évig spórol, tehát nem fog spórolni. Az lehet, hogy belekerül akár egy-két több millió forintba is.
De ez már, tehát, hogy igen, az egy fontos kitétel ebben, hogy ott arra spórolunk, meg arra készülünk, hogy átéljünk olyan dolgokat, biztosan átéljünk olyan dolgokat, amiket amúgy nem. Tehát, hogy ez egy másik helyzet valóban.
Na igen, de az emberek szerintem nagyon gyakran ezzel asszociálják valóban. Az utazást.
Igen,
mert
én
nincs
is
más.
Ezt gondolom. Persze.
És akkor, hogyha valakinek pedig ez az élete, tehát ezt csinálja nap, mint nap, éveken át, hosszú éveken át, akár már családdal is, ami sokak számára szintén elképzelhetetlen, hogy pici gyerekkel, hogy lehet ezt, akkor nem gondol abba bele, hogy lehet, hogy sokkal kevesebb pénzből élünk mi, mint az, aki mondjuk itthon akár rezsit fizet, akár benzint fizet, vagy egyéb olyan dolgokat, ami mondjuk az utazásnál nem merül fel. És sokkal alacsonyabb költségvetésből dolgozunk. Igen, a repjegyet ki kell fizetni, arra össze kell spórolni, de onnantól kezdve, hogy egész hónapban te mire költesz, az lehet, hogy jóval kevesebb, mint valakinek, aki itthon marad. Szóval, hogy ezeket kell átgondolni, és ezeket próbáltam átadni ezt próbálom átadni a posztjaimon, vagy a könyveimen, az írásaimon keresztül is, hogy nekem sem könnyű, sőt baromi nehéz. Többször kerültem olyan helyzetbe, hogy majdnem meghaltam, és át kellett gondolni az életemet, és szerintem ez is hozzásegít ahhoz, hogy egy másik életszemlélet könnyebben a fejembe férkőzzön, mert más tartok fontosnak. Tehát, hogy nekem nem mondja senki, hogy könnyű, de ne is sajnáljon, csak egyszerűen fogadja el azt, hogy én így élek.
Álomélet. Igen.
Hát valakinek amúgy igen, de valakinek meg nem. Mert hogyha mondjuk átadnám a csomagomat neked, minden nehézségével, minden bajával, nem biztos, hogy azt mondod, hogy te ezt vállalnád.
Világos. Az elfogadásra utaltam ezzel, hogy az azért egy nagyon jó dolog, mikor az ember azt csinálja, amit szeret, olyan áldozatokat hoz, amit tudatosan azért hoz, mert, vagy tudja, hogy oké, ahhoz, hogy azt éljem, amit szeretnék, ahhoz erről kell lemondanom, és van egy olyan környezet, aki erre azt mondja, hogy figyelj, tök jó, csináld, amit gondolsz. Szerintem, hogy erre értem, hogy ez azért egy picit nem elérhetetlen, egyáltalán nem, hiszen itt ülsz, és azt látom, hogy egybe vagy, és teljesen önazonosan, és azért mondod ezt, mert ez így van. Tehát, hogy ez nem egy elérhetetlen dolog, de hogy valóban sokaknak ez azért egy ilyen vágyott vágyálom. Van-e olyan történet az utazásaid során, amit most szívesen megosztanál velünk, ami esetleg számodra is meglepő volt, vagy nagyon érdekesnek gondolsz? Van ilyen?
Van, persze.
Amit a könyvedben írtál?
Olyan is van, igen.
Kérdez, de azt mondta volna. Nem, nincs. Annyira unalmas volt. Az elmúlt 9 évben, figyelj, annyira untam magam, ezt elmondani nem tudom, ezért aztán megírtam.
Egyébként a könyvben leírtam egy csomó olyat, amit még korábban nem, hát most összeszedtem minden gondolatomat, mindent hozzá, de van olyan is, amit már valamilyen formában megosztottam, és egy kicsit kiegészítettem, és persze van ilyen történet, most mondjam el.
Csak azt mondd még el nekem, hogy az utazások során te készítettél feljegyzéseket, tehát akkor ért téged benyomás, azt te leírtad, vagy úgy készült a könyv, hogy innen visszatekintettél, és a mostani fejeddel, a mostani emlékeidet dolgoztad föl, és adtad ki magadból.
Ez utóbbi szerintem nekem nem menne. Uh-huh. Tehát nagyon figyelek arra, hogy útközben mindig lefekvés előtt lejegyezzem azt, ami aznap történt, legfontosabb dolgokat, akár csak címszavakban, tehát nem egy kikerekített történet formájában nyilván, de hogy amit szeretnék...
Azért, hogy tudod, hogy emlékezz rá, hogy mit éreztél, mert lehet, hogy ma már egészen más megvilágításba helyeznéd, nem?
Nagyon sok mindenre biztosan nem emlékeznék, sőt, vannak olyan napok, amikor egy konkrét mondatokat feljegyzek, amik elhangzottak bizonyos szituációkban, mert mondjuk abból a mondatból emlékszem rá. Vagy ami nagyon fontos, hogy például valamikor hangfelvételeket is készítek, ha embereket is érint, akkor nyilván engedélyt kérek rá, ha nem, akkor csak felveszem mondjuk állathangokat, vagy a környezetem hangjait azért, mert az is segít emlékezni, és ezek nekem mind megvoltak. Muszáj, mert soha nem tudhatom, hogy azzal a történettel, azzal a helyzettel mit akarok kezdeni.
Hát igen, ezért kérdeztem én is, hogy...
Megvolt, meg, persze, ez mind.
Na, akkor mesélj. A keleti mesékből.
A 2015-ben volt ez, amikor elindultam, akkor már egy Indonéziában voltam, ugye Indonéziában töltöttem a legtöbb időt, és azt tartom úgymond ilyen második otthonomnak is, nagyon szeretem azt az országot. Na és Indonéziában utazgattam így kelet felé, és volt egy olyan helyzet, hogy így valaminél, azóta sem tudom miért, majdnem elfogyott a pénzem, és a környező automatákból nem tudtam kivenni pénzt, tehát már nagyon-nagyon kevés maradt. Ezért kénytelen voltam itt-ott aludni, mondjuk rendőrségre bekéreckedtem, és akkor ott töltöttem az éjszakát, vagy volt, hogy befogadott egy-egy helyi család, mert tényleg egy kicsit...
De mondtad, hogy nem tudsz fizetni, és nem tudsz pénzhez jutni, és fogadjanak be?
Elmondtam a helyzetet, hogy ez van, nem tudom, hogy miért nem tudtam levenni, de nem működött az automata, vagy nem fogadta el a kártyámat. Tehát korábban soha nem történt ilyen, utána sem egész Indonéziában, de valahogy az a pár hét, amit Timorban töltöttem, ez Timor szigete egyébként, amiről szó van, Indonézia és Kelet-Timor, ez egy másik ország, tehát ketten osztoznak ezen a szigeten. És ez ott történt. Na és így kerültem a rendőrségre, és ahogy sétáltam a rendőrség felé, helyi emberekből már így hárman, négyen csapódtak mellém, hogy így vigyázzanak rám, így elkísérjenek, és így, nem tudom, próbáljanak segíteni. És akkor az egyikükkel szóba legyettem, akkor még nem beszéltem olyan túl jól indonézül, és az egyikük beszélt valamennyit angolul. És kiderült, hogy ő ismer valakit abban a faluban, név szerint Tamkesiben, ahova én tartottam, el akartam jutni ebbe a faluban, valahol olvastam arról, hogy itt nem tudom, valami különleges spiritualitás létezik, és animista népek élnek, és stb. Stb. Szóval, hogy el akartam ide jutni. No, és akkor ez a Nick nevű fiú felajánlotta, hogy mert ő ismer valakit, ezért majd ő elvisz másnap reggel, értem, jött a rendőrségre, miután ott kialudtam magam, és akkor nagy viszontagságok árán eljutottunk ebbe a faluba. Na most azt nem részletezem, az hosszú, hogy hogyan. Ja. Na, de ott vagyunk a faluban, és tényleg ismerni kellett valakit, ugye ez egy helyi királyság, ez egy központ, ott a helyiek körében, és ott volt egy apuka, aki 82 éves volt, a 32 éves feleségével, aki már a harmadik felesége volt, és volt összesen 21 gyereke, de abból a 21-ből csak 5 élt vele, mármint a legutóbbi nejétől. És akkor mi itt aludtunk. Hát nagyon szegényes körülmények között, most ezt sem részletezem, mert ezt el lehet olvasni, na de este egy olyan váratlan dolog történt, hogy már egy lefekvéshez készülődünk, meg minden, és akkor egyszer csak látom, hogy ők így összegyűlögetnek a szobába, és kérdeztem, hogy ez most mi lesz? Hát az anyuka picit így betegnek érezte magát, és mielőtt beteg lett, a nagymamával álmodott, ezért most ők meg fogják idézni a nagymamának a szellemét itt a szobába, és ehhez feláldoznak egy csirkét, és az áldozat bemutatás után a csirke belsőségeiből ki fogják olvasni, hogy mit üzent a nagymama. Mondom, mi van? És akkor mondom, jó, engem ez érdekel, én ezen részt vehetek? Igen, persze, nyugodtan, gyere, ülj be velünk a szobába. És mondom, esetleg rögzíthetem? Tehát úgy felcsillant a szemem, hogy akkor nem tudom, ez legyen meg nekem videón, hogy később. Persze, persze. Oké, beültem a szobába, a kisgyereken 3-4 éves forma gyerek fogta a csirkét, aminek utána elvágták a nyakát, és akkor ott, nem tudom, zajlottak az események, gyertyát gyújtottak, sötét volt, hát ugye áram sem volt a házban. És akkor egyszer csak egyik pillanatról a másikra, amikor kezdődött volna az egész, most is kiráz a hideg, bedöglött a fényképezőgépen.
Tényleg.
Így elkezdett egy ilyen automata fényképezőgép volt. Tehát most, hogyha ezt valaki mesél, én se hinném el, de velem történt meg. Tehát nyilván én ezt így, de azóta is hihetetlen. Szóval így a tenyerembe elfért a fényképezőgépen, és akkor így benyomtam a gombot, és így ez a lencséje kibejárkált, és így megbolondult. Mondom, ez mi? És nem tudtam se fotót, se semmit. No, és akkor mondom, jó, hát akkor itt az ideje ezt így elengedni. Úgyhogy végigment ez az egész szertartás, ez a szellemidézés, vagy nem is tudom micsoda, és akkor abban a pillanatban, hogy elindultunk kifelé a konyha részbe, és vittük a meghalt csirkét, hogy akkor megnézzük a belsőségeit, magától a fényképezőgépen újra működött. Hmm. Tehát így bezáródott a lencséje.
És mit üzent a nagyi?
Igen.
Nem tudtam meg a pontos üzenetet, hogy most milyen szavak, milyen mondatok lehetnek. Lehet, hogy el sem tudták mondani, ugye, akkor még ők így angolul. Annyit mondtak, hogy az üzenet jó, tehát meg fog gyógyulni az anyuka.